Szeretettel köszöntünk mindenkit. Lassan a végére érünk az ezévi, illetve második félévi sorozatunknak is, ami ezt a címet viselte, hogy az evangélium a jó hír summája. És ha visszaemlékszünk, először arról beszéltünk, hogy a megváltás vagy szabadítás műve a történelemben hogy megy végbe, ugye Jézus testélételéről, haláláról, feltámadásáról, azután pedig arról, hogy az egyes ember életében ugyanez hogy megy végbe. És legutóbb beszéltünk az úgynevezett megszentelődés, vagy a Krisztus követésben való növekedés, a Krisztushoz hasonlóvá válásban való növekedés folyamatáról. Múltkor említettem, hogy egyszer valaki nekem panaszolta, hogy ő egy nagyon komoly igehirdetőt jár hallgatni, meg egy ilyen komoly keresztény közösségben, de azt mondta, az a problémám, hogy azt olyan sokszor halljuk, hogy térjünk meg, de hogy utána mi van, és utána hogy működnek a dolgok, arról nem. És ezért szenteltünk ennek egy alkalmat, és azt mondhatjuk, hogy mi ennek a növekedési folyamatnak a lényege, amely tulajdonképpen élethossziglan tart az úgynevezett újjászületés, vagy első és alapvető megtérés után. Ugye amikor valakinek az életében végbe megy ez a nagy fordulat, a újjászületés, vagy megtérés, akkor tulajdonképpen megváltozik a gondolkodás módja teljesen, az értékrendje megváltozik, és megváltozik az Istenhez való viszonya. De a régi természet, az öröklött természet, a berögzött szokások, azok a régiek. És tulajdonképpen, ami ezután következik, egy olyan folyamat, hogy amit szívével, lelkével elfogadott, megértett, az most cselekedetté váljon, egyre inkább a cselekedeteiben nyilvánvaló legyen, sőt, ami ennél is több, nem csak arról van szó, hogy időnként már tud teljesen eszerint cselekedni, hanem hogy végül ez jellem tulajdonságává válik. Ezek a bizonyos krisztusi jellemvonások. Ugye ezekről beszél Pál apostol a galáciai beliekhez írt levélben, amikor azt mondja, hogy a léleknek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ugye látjuk, hogy ezek már nem alkalmi jó cselekedetek, hanem valakinek a második természetévé lesz. A jellemző tulajdonságává lesz. De ez csak úgy történik, ugye, hogy a szokás törvénye a rosszban is hatalom, meg a jóban is hatalom. És akkor az embernek a karakterévé válik. A született természet helyében egy másik természet alakul ki benne. De ez folyamat. Mint ahogy a hasonlat is mondja, hogy gyümölcs. A gyümölcsnek mindig érés kell. És azért ez folyamat, azért is folyamat, mert mikor egy ember újjászületik, megtér, megváltozik az Istenhez való viszonya, akkor mint egy szövetségi kapcsolat jön létre Istennel, pontosan erre, hogy ő megszabaduljon a cselekedeteiben, mindenben a régi önzés törvényétől, és egy új, másfajta törvény legyen urrá az életében, de a Jóisten ezután is tiszteletben tartja az ember szabad választását. Többször elmondtam, de újra elmondom azt az egyszerű, de nagyon igaz mondatot, hogy amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, értsük úgy, hogy igazán jót, Isten erkölcsi mércéje szerinti jót, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Ugye egy nagyon jellemző, szép hasonlat a Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében erről a szövetségi kapcsolatról úgy szól, ha valaki meghallja az én szómat, mondja Jézus, úgy kezdi, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, ugye mondhatnánk, ez amikor meghallja az én szómat, az úgy, amikor a szél kezd fújni, és amikor kezd az újjászületés kibontakozni az ember életében, amikor már megnyitja az ajtót és szövetségi viszonyra lép Istennel, ez az újjászületés vagy megtérés, és azt mondja, akkor vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye ez az egész egy kép, egy asztal közösségnek a képe a szövetségi kapcsolatra, de figyeljük meg, hogy nem véletlen, hogy így fejeződik be, vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát itt egy együttműködésről van szó, és az ember szabadsága ezután is sértetlenül megmarad, És ez a folyamat csak annyit megy előre, amennyit az ember együttműködik Istennel. Ezért hol lassabban, hol gyorsabban, hol szebben halad előre ez a folyamat, ezen múlik. Mi a kulcsa ennek a növekedésnek? Ugye bizony meg kell mondanunk, hogy ez tényleg így van, hogy az ember vagy növekszik, vagy visszafejlődik, vagy elhal. Még az is, hogyha valamikor olyan nagyon, nagyon megérintették dolgok, vagy tényleg történt valami változása a gondolkozásában, az életében. Mi annak a kulcsa, hogy ez a növekedés minél, hogy így mondjam, arányosabb legyen, minél folyamatosabb legyen, és minél szebben bontakozzék ki, és haladjon előre. Jézus a kulcsot ehhez így adta meg az egyik búcsú beszédében, amit tanítványaihoz intézett, hogy maradjatok én bennem. És ebben a kulcs szó a maradni. Ugye ez folyamatosságra utal. És ha most belegondolunk, az ember itt szokott a legjobban bukdácsolni. Fölbuzdul, aztán ellepik az élet gondjai, beleveti magát a mindennapok jövés, menésébe, sürgésébe, forgásába, aztán egyszer csak megint észbe kap, hogy ó, milyen régen elhanyagoltam én ezeket a dolgokat, hát ideje lenne megint ezzel foglalkozni. Ugye valahogy így zajlik az emberi élet, de még egyszer ismételem, amit Jézus mondott, hogy az ember gyorsan, szépen fejlődjön, és mindezt az örömet és jót elvegye, amit Isten ajándékozni akar, annak az a kulcsa, hogy maradjatok, én menem, folyamatos legyen ez a kapcsolat. Ugye Jézus azt mondta, hogy ahogy a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni, csak ha a szőlőtőké marad, a kapcsolatban marad a szőlőtőkével, amivel egy nedvkeringésbe kerül, amely szívja a táplálékot és adja át a szőlővesszőnek. Tehát azt mondja, ez csak akkor fog kibontakozni. És tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehet benne maradni, hogyan lehet folyamatos ez a kapcsolat. Valaki egy nagyon találó hasonlattal azt mondta, hogy hát a növények sem növekednek maguktól, de nem is erőlködnek, hogy növekedjenek. Ugye most tavasszal különösen látjuk, hogy milyen gyönyörű szépen sarjadnak ki a növények, milyen hirtelen, gyorsan tudnak kibontakozni ugye a lombok is, kivirágozni a virágok. Én így szoktam mondani, hogy úgy készülődik, aztán egyszer csak úgy berobban a tavasz, ugye? Azt mindjárt érezzük ezt. És hát a növényeknek ugye nem úgy tűnik, hogy nagy erőlködésükbe kerül nőni. Tulajdonképpen mit csinálnak? Fölszívják a nedvességet a talajból, és fordítják a fejüket a nap felé. Ugye innét vesznek minden energiát és tápanyagot. És mondhatjuk, hogy ugyanez érvényes a hívő embernek a fejlődésére is, hogy nem arról van szó, hogy egy izzadságos küzdelmet kellene folytatni, egyáltalán nem. Sőt, amit az ember a saját önerejéből próbálja, az úgysem lesz olyan, ami az Isten erkölcsi mércéjének megfelel. Úgyhogy egyáltalán nem erre buzdít az írás, hogy feszítsd meg az erődet, és akkor próbálj az Isten parancsolatainak megfelelni. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Jézus egyszer föltette a kérdést a híres hegyi beszédében, ki az, aki közületek megnövelheti a termetét az aggodalmaskodásával egy arasszal? Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikailag nem tudjuk a termetünket megnövelni, nemhogy egy arasszal, egy centivel sem. Ugyanúgy lelkileg sem tudunk növekedni a saját erőnkből semmit sem, hanem valahogyan erre van szükség, hogy mi is hogy tudjuk azt a táperőt és azt a lelki energiát folyamatosan magunkhoz venni, hogy ebből kibontakozzék ez az átalakulás, ez a Krisztus követésben való előrehaladás. Úgy is mondja a Biblia, Krisztushoz, ha mindinkább hasonlóvá válás. Ugye van Jézusnak egy ilyen szép mondása, nem nagyobb a tanítvány, mint az ő mestere, és amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. Hát azt hiszem, ez nekünk egy nagy hegycsúcs, nem? Hogy olyan lesz, mint a mestere. Hát ha Krisztus ez a mester, és olvassuk a Bibliában, hogy ő emberfiaként milyen volt, hogy élt, hogy viselkedett, akkor ez egy óriási, hogy amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. Egyébként azt is nagyon találóan foglalta össze valaki, így mondta, hogy a kereszténység az két szóval teljesen meghatározható. Követni Jézust. Hát akkor nem tudom, kiérdemli meg a keresztény nevet az összes ember közül, aki kereszténynek vallja magát, ahol ez a lényeg megvan, a Krisztus követése, és ebben az állandó előrehaladás és növekedés. Nos, tehát akkor ma tulajdonképpen erről a két fő eszközről szeretnénk szólni, és főleg a másodikról, ami által megvalósulhat ez a Krisztusban maradás, és ez a benne való növekedés, és ezek tulajdonképpen nagyon egyszerű eszközök, de nélkülözhetetlen eszközök, ami által az ember a lelki energiát, a lelki tápanyagot folyamatosan magához veheti. És ez a két dolog az Isten igéjével, az Isten beszédével, ugye, amit ez a könyv foglal magába, ezzel való kapcsolat, és az imádságban való személyes kontaktus Istennel. Az előbbiről is szeretnék röviden szólni, de még többet az imádságról, majd megindokolom, hogy miért, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon sok gyakorlati tanástalanság, kudarcélmény probléma van az imádsággal. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Isten igéjével való kapcsolat minden jóra törekvő, vagy magát kereszténynek való ember életében rendben lenne. Először is az a kérdés, hogy hogyan tekintünk az írásra, és miért vesszük kezünkbe az írást? Kíváncsiságból? Vagy azért, hogy most éppen most úgy szükségem lenne valami kis vigasztalásra, most hát, ha találok benne valami ilyesmit, vagy valami más felfogásunk van az írásról? Szeretnék olvasni egy igét a Tesszalonika beliekhez írt első levélből, tehát Pál apostol tesszalonikai gyülekezethez írt első leveléből fogom idézni, a második fejezet 13. versét. Ezt írta az apostol a gyülekezetnek. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelen, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Most kérdés, hogy amikor mi kinyitjuk a Bibliát, akkor most milyen gondolatokkal nyitjuk, hogy úgy olvassuk, vagy úgy vesszük észbe, mint emberek beszédét, vagy mint Isten beszédét, a Teremtő és Fenntartó Isten beszédét, és tapasztaljuk is, hogy munkálkodik bennünk. Mert ezzel azt mondja, hogy ez nem olyan beszéd, mint más emberi beszéd, ami ugye hat az értelemre, ugye valamiről meggyőzhet minket, aztán vége, hanem ez azt mondja, ez dolgozik, ebben teremtő erő van, munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Ezért mindenkinek ajánlom, hogy ne folyts el azokat a kérdéseket, amelyek vagy azért, mert soha életében nem járt utána, vagy kételjei vannak ezen a téren. Tehát egyáltalán mi a Biblia? Hogy keletkezett a Biblia? Hogy lehet azt megérteni, hogy emberek írták emberi nyelven, de mégis Isten beszéde? Hogy jött össze ez a bibliai iratgyűjtemény? Ezeket, hogy lehet helyesen érteni a Bibliát? Szóval ezeket az alapvető kérdéseket mindenkinek tisztázni kell magában. Úgyhogy felteszi valakinek, úgyhogy olvas erről, de jó könyveket, mert rossz könyvek is vannak erről, amelyek nem visznek közelebb a megértéshez. Tehát ezeknek utána kell járni, hogy az embernek legyen egy alapvető ismerete, hogy ezentúl nem úgy veszi kézbe ezt a könyvet, mint emberek beszédét, úgysem, mint valami varázskönyvet, hanem azzal a tisztelettel, azzal a komoly hozzáállással, mint itt az Isten szól. Ez az Isten beszéde, és az Isten személy szerint hozzám szólni akar. Idézném János evangélium a 6. fejezetének a 63. versét is. Itt Jézusnak azt a kijelentését találjuk, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát csodálatos ez az ige? Hát ha receptre, ugye mondom itt, ha receptre ilyet föl lehetne írni, hogy lélek és élet. Hát ilyet nem lehet recepttel fölírni, de az Isten beszéde ez. Maga Jézus mondta, beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát akkor itt ez munkálkodik is az emberben, ebben teremtő erő is van, ez lélek és élet. Valamikor azt mondta Augustinus, az ókori híres keresztény tanító, hogy Isten az igéjét azért adta, hogy az emberiségnek legyen mire feltekintenie, megismerni az Istennek a kegyelmességét, és hozzáteszem, hogy pótolja a megszakadt személyes kapcsolatot Isten és az ember között. Tulajdonképpen nem nagy a különbség az ige és az imádság között, mert ha helyesen olvassuk az igét, és ha helyesen imádkozunk, mind a kettőben ugyanaz történik, a bűneset óta megszakadt szemtől szembe kapcsolat ugyan az újjáteremtésig nem áll vissza, de mégis egy lélektől léleki kapcsolat kialakul Isten és a között az emberi személy között. Tehát még egyszer elmondom, ha helyes hozzáállással olvassuk a Bibliát, és ha helyesen imádkozunk, akkor lélektől léleki kapcsolat jön létre Isten és az ember között. És ez pótolja azt, hogy szemtől szembe nem láthatjuk a bűnesettől az újjáteremtésig. De itt szoktam mondani ezt a nagyon egyszerű hasonlatot, hogy ha valakinek van egy kedvenc írója vagy költője, lehet, hogy semmilyen fényképet nem látott róla, vagy amikor ő élt, még fénykép se volt, de ha olvassa a beszédét, egyszer csak egy eleven személyé válik számára. Egyszer csak kirajzolódik a személyisége, nagyon közel kerül hozzá, de ugye ehhez tényleg bele kell mélyedni az írásába. És ez még sokkal inkább így van a Szentírással. Példabeszédek könyve 6. fejezetében van egy ilyen ige, Példabeszédek könyve 6. fejezetéből fogom idézni, amely általában az Isten beszédéről, amely emberek által is, közvetítésével is kerülhet hozzánk, ezt mondja a 6. fejezet 22. versében. Valahová mész, vezérel téged. Mikor aluszol, őriz téged. Mikor felserkensz, beszélgette veled. Mert szövétnek, vagyis lámpás a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. Ebből most különösen ezt szeretném kiemelni, hogy beszélget veled. Tehát párbeszédbe lép veled. A Biblia azt mondja, hogy Isten szemmel tartja az egyes embereket, követi a gondolatmenetüket, sehol nem avatkozik bele az életünkbe erőszakosan, de állandóan szemmel tart, követi az életünk folyását, a gondolatainkat, és felhasználja az írás igéit adott esetben arra, hogy hozzánk személy szerint szóljon. És erről sok gyakorló keresztény hívő ember sok tapasztalatot tud elmondani. Én most csak úgy kettőt mondok el röviden. Ez egyiket én is úgy hallottam egy asszonytól, hogy ez csak példák arra, de biztos vagyok benne, hogyha itt, akik itt jelen vagyunk, elkezdjük a Bibliát szorgalmasan, napról napra olvasni, biztos, hogy lesz ilyen élményünk, hogy beszélget velünk. Hogy a személy szerint azen keresztül Isten felhasználja a Biblia igéit arra, hogy személyesen mondjon nekünk valamit épp akkor a kellő időben és a kellő helyzetre. De ehhez azt az óvást rögtön hozzáteszem, hogy a Biblia nem varázskönyv. Szóval olyat ne csináljunk, hogy most fölütöm valahol, most itt nekem mondjon valamit. Ez nem ilyen megrendelésre működik, ezt bízzuk a Jóistenre, mi csak olvassuk folyamatosan, és adott esetben, pont mikor a legnagyobb szükségünk van rá, tapasztaljuk, hogy Isten személyesen szól hozzánk, a Biblia akkor számunkra legalkalmasabb igéjével. Na hát az egyik történet, amit elmondok, egy asszonytól hallottam, éppen válása kezdődött. Olyan lehetetlen helyzetben volt a férje egy ilyen nagyon mindenkit megnyerő valaki volt, akinek nagyon szépet tudott kívülről mutatni. Senki nem hitte volna el róla azt, ami négy fal között zajlik, és hát elhagyta a feleségét a 3 gyerekével, és beadta a vállópert is. És hát a feleség nagy anyagilag is borzasztó nehéz helyzetben volt, ügyvédet se tudott fogadni, és olyan nagyon elkeseredett volt, tudta, hogy a férje a megjelenésével, a beszédével, az érveivel ott. Az még abban az időben volt, amikor a vállásokat így mondták ki, hogy egyik fél hibájából, vagy mindkét fél hibájából. És hát ő olyan elkeseredett volt, és azt mondta, hogy hát biztos az ő hibájából fogják kimondani. Ügyvédje sincs. Ő ezeket a brilliáns, de félrevezető hazug érveket, ő ezeket nem lesz se lelki ereje cáfolni, se tehetsége hozzá, és hogy ő milyen helyzetben van, az csak az Isten tudja. és mindig el szokott olvasni egy ilyen bibliaolvasó vezérfonal alapján reggel mindig egy bibliai igét. És a csütörtökön volt az első vállóperi tárgyalás, ő meg szerdán elolvasta úgy, ahogy szokott egy bibliai igét, és akkor, amikor csütörtökön akarja reggel olvasni, észrevette, hogy a szeme elugrott, és a csütörtökit olvasta előző nap. Azt mondja, akkor most elolvassa a szerdait. Úgy látszik, a Jóistennek még erre is gondja volt, hogy felcserélje a dolgokat. És szeretném elolvasni, hogy mit olvasott. Mi volt az, amit aznap ő elé került. Ez volt az aznapi. Pontosabban nem az aznapi, hanem ugye ez volt a szerdai, amit ő tévedésből olvasott csütörtökön, a vállóperi tárgyalás reggelén. 10.-11. verset olvasom Ézsaiás könyve 41. fejezetéből. Nézzük meg, milyen személyesen megszólító is. És úgy érezte, hogy közvetlen neki szól. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Hát, ide illőbb igét nem is olvashatott volna, hogy igazságom jobbjával támogatnak, és semmivé lesznek, akik veled perlekednek. És ezt mondta, hogy ez szó szerint így teljesedett be. Valami olyan bíró volt, aki annyira átlátott mindenen, azt mondta, neki ügyvédje nem volt, de a bíró lett az ügyvédje. És tényleg csodálatosan alakult az a tárgyalás az ő javára. Annak ellenére, hogy ő teljesen elveszett érzésekkel indult a tárgyalása. És a Jóistennek látjuk, még ire is lehet gondja, hogy a szeme eltévedjen, és aznap reggel olvassa azt, ami neki aznap fontos, és ne előző nap. Hogy pontosan odaéljen. Aztán szeretnék valamit a saját esetemről mondani, rengeteget tudnék, de csak éppen egyet, ami nem is olyan régen történt. Nagyon fáradt voltam pénteken, de tényleg minden mértéken felül, és tudtam, hogy másnap nekem utaznom kell egy vidéki városba, és ott nekem egész estig programom lesz, de annyira el voltam foglalva, hogy nem tudtam készülni ezekre a másnapi igehirdetésre, meg egyéb programokra, és akkor én sose tudok aludni, szóval azt, amíg az nincs kész, addig az embernek nincs nyugalma. De ezúttal olyan fáradt voltam, hogy úgy ülve égő villanyok mellett kiesett minden a kezemből, és éjjel 2:30-kor ébredtem föl. Akkor egy nagyot sóhajtottam, és mondtam, hogy hát most akkor számolgattam, hánykor kell indulnom, még el is kell készülnöm, hát itt szinte nulla alvás marad. Hogy fogom én bírni a másnapot estig? Hát egy sóhajjal kinyitom a Bibliámat, és a 18. Zsoltárból a következő versre esett a szemem. Így olvasom a 18. Zsoltárból a 33. verset. Isten az, aki felövez engem erővel. Nekem ennyi elég is volt. Isten az, aki engem felövez engem erővel, hát tényleg akkora segítséget nyújtott, hogy rögtön nagy jó kedvel, frissességgel hozzákészültem a készüléshez, sokkal gyorsabban és jobban elkészültem, mint bármikor máskor. Aludni tényleg minimálisat tudtam az indulásig, de aznap, másnap én gyakorlatilag abszolút semmi fáradtságot nem éreztem. Egy sziklányit se. Egész nap ment végig minden. És ezt nem is tudnám megmondani, hogy hányszor ismétlődik ez a csoda. Tehát higgyük el, hogy a Jóisten a Biblia igéit fel tudja használni arra, hogy beszélgessen velük. Arra, hogy lélektől léleki kapcsolat épüljön Isten között és közöttünk. Szeretnék egy gyakorlati javaslatot is tenni. Biztos, hogy én már ebbe a Biblia körbe egyszer elmondtam, de gondolom mégse hiába való, vagy mindenki nem hallotta, vagy ha aki hallotta, se biztos, hogy megvalósította eddig. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy legyen olyan tanulmányozó Bibliánk, amiben nyugodtan aláhúzunk. Nekem is van mindig egy érintetlen Bibliám, abban nem írok semmit, de van olyan személyes tanulmányozó Bibliám, az rendszerint ilyen nagyobb betűs Biblia, és akkor azban az ember aláhúz, kérdőjelet tesz. Tehát gondolkodva olvassa. És azt ajánlom, hogy ne ilyen ötletszerűen, na most itt beleolvasok, ott beleolvasok, hanem vegyük elő a tartalomjegyzéket, akár az Ószövetségét, akár az Újszövetségét, és gondolkozzunk, hogy most én mit olvasnék szívesen. Lehet bármilyen szempont. Mondjuk azt mondom, hogy hát én ezt még nem is olvastam, én ezt nem is ismerem. Pedig Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Hát hol vagyok én attól, hogy én minden igével éljek, amely a Bibliában van. Hát ha most látok éppen egy olyan könyvet, amiről semmi se jut eszembe, mintha sose olvastam volna, vagy ténylegesen nem is olvastam soha, akkor most ezt fogom olvasni. És akkor azt ajánlom, hogy vagy úgy érezzük, hogy most ezt olvasnám szívesen, mondjuk, nem tudom, példabeszédeket, vagy éppen a zsoltárokat, de akkor azt csináljuk, hogy minden nap olvasunk, tehát józat, hát ezt az ember egy könyvjelzőt, vagy egy ceruzát, vagy egy tollat, az mindig éjjeli szekrényen van, utitáskában van, és akkor az ember elkezdi azt a könyvet, amit eldöntött, hogy el fog olvasni, és elkezdi az elejéről, de egyszerre ne olvassunk sokat, ez a dolognak a lényege, ez a legfontosabb a tanácsban, amit mondok, hogy egyszerre egy-két fejezetet olvasunk, maximum hármat. És olyan a lényeg, de nem egyszer. Mert mikor jövünk mindenféle ügyes, bajos dolgunk közül, először olvassuk, először is szertesz, hogy szalad a gondolatunk, aztán megakadunk ezen, megakadunk azon, szinte semmi se fog meg belőle. De ha még egyszer elolvassuk meg, még egyszer, mintha kezdene kinyílni, kezdünk észrevenni dolgokat benne. És akkor oda nyugodtan aláhúzhatjuk, kérdőjelet tehetünk, erre valamikor még utána kell járnom, erre valahol rá kell kérdeznem, ezt én szeretném megérteni. Amit aláhúztam, az volt, ami különösen felkeltette a figyelmemet. Akkor másnap folytatjuk, mert lehetőleg ne hagyjunk nagy hézagokat. Persze, akármit csinálunk, előfordulhat, hogy egy nap elcsúszik, de ne tűrjük meg azt, hogy az egy napból sok nap legyen, és elcsúszson a dolog, az nekünk fontos, az lélek és élet, ugye, ahogy Jézus mondta, és akkor ugyanott folytatjuk. De mielőtt a következő részből olvasnánk egy-két fejezetet, visszapillantunk, hogy mit is húztam alá előzőleg. Akkor már beilleszkedünk a gondolatmenetbe. És még egy előnye van, hogy ami akkor megragadta a figyelmünket, az most még jobban rögzül. Ugye? Tehát akkor, hogy így mondjam, ez egy ilyen módszeres, nagyon egyszerű, de nagyon hatékony olvasási mód. Akkor azt most még egyszer átfutottam, arra nincs időm, hogy most még egyszer elolvassam ugyanazt, mert mindenki időszorításában van, de amit aláhúztam, azt még egyszer elolvasom. Akkor a gondolatmenetbe is beilleszkedem, az még jobban rögzül, és így haladok végig a könyv végéig. Ha azt befejeztem, megint választok egy másik könyvet. Úgy szoktam mondani, egy bibliai könyvet mindig olvasni kell folyamatosan. Az mindig javunkra van, hogy egy bibliai könyvet én olvasok elejétől végig folyamatosan. Én nem is tudom megmondani otthon nekem, hány ilyen tanulmányozó bibliám van, csak úgy tartom őket raktáron, mert ugye egy bibliát az ember el nem dob, egy agyon jegyzetelt bibliát másnak nem ad, de hát ugye azok, amikor betelik, akkor jön az újabb. És mindig olvas az ember egy könyvet, mindig olvas. Elejétől végig egész 18 éves volt, amikor már tényleg, hogy így mondjam, komolyan vettem a Bibliát, hát ahol nem titok, most éppen 70 vagyok, akkor mondhatom, hogy azért elég sok Bibliát írogattam itt tele, hogy mindig olvasom ezt, hogy amikor betelik, akkor jön a következő. És mondhatom, hogy nincs benne unalom, nincs benne ismétlés, és szoktam mondani, hogy én magamnak jót kívánok. Én magamnak egyet kívánok. Egy szép panorámát, egy nyugágyat és egy Bibliát, és hogy ott én sietség nélkül zavartalanul elmélyedhessek benne, kutathassak benne, gondolkodhassam rajta, mert ez akkora élmény. Ugye Jeremiás proféta azt írja, mikor szavaidat hallattad, én élveztem azokat, és szívemnek vigasságára váltak. Jobb meg azt írja, a te beszédedet többre becsültem, mint életem táplálékát. De akik komolyan kapcsolatba kerültek az Isten beszédével, azok ilyen vallomásokat tettek. Aztán még egy utolsó tanács, az is nagyon jó, megvallom, hogy valamikor amikor nekem kiestek ebben bizonyos idők, de nem adom fel, és mindig újra kezdem, hogy hétvégén előveszem a kis naplócskámat, amiben beírom, hogy ezen a héten mit értettem meg újonnan a Bibliából. És ha azt találom, hogy nem volt ilyesmi, akkor nagy hiányérzetem van, és szomorúságom van. És ugye a felfedezések, a személyes felfedezéseknek, nem csinálok ezt, nem írom én ezt hosszasan, csak odaírom a dátumot, meg odaírom a Biblia szöveget, és egy-két emlékeztető van, most ezt fedeztem föl, most ezt értettem meg. Ez is egy nagyon jó ösztönző, ha az embernek van egy ilyen Biblia olvasó naplója, és abban megörökíti, hogy milyen felfedezéseket tett, és ezt úgy is lehet, hogy amikor valamikor fölírja, de úgy is lehet, hogy hetenként csinál egy leltárt, mert éppen akkor nem tudta fölírni. Hát innét aztán azt hiszem, menjünk is tovább az imádságra, mert arról talán még több mondani valónk lehet. Elmondanám, hogy mikor jöttem én rá arra először, aztán még sokszor, hogy sokszor embereknek egész magasrendű ismereteik lehetnek Istenről, kereszténységről, Bibliáiról, de imádkozni még nem tud. Fiatal voltam még, és egy ifjúsági bibliakört vezettem, és ebben a bibliakörben egyszer csak megjelent, valaki hívta őket, hát már azt hiszem az itt jelenlévők már nem is tudják mi az, hogy galeri, ugye nagyon, még akkor az volt az ilyen lázadó ifjúság, ugye ilyen galerik alakultak a utcába, és hát egy óbudai galeriből három fiú jött a Biblia körünkbe. Teljesen felborították a Biblia kör rendjét, mert ők mindent kérdeztek, ami eszükbe jutott, gátlásuk nem volt, de nagyon őszinték és szókimondóak voltak. Hát tényleg látszott rajtuk, hogy használ nekik, ha nem is mondhatom azt, hogy egy kifejezett megtérésig eljutottak. Például az egyik azt mondta, hogy mikor én az általános iskolát befejeztem, utána is semmiféle írást nem vettem a kezembe. És mikor véletlenül egy újságot felvettem, akkor arra jöttem rá, hogy én nem értem, hogy mi van ott. Azt mondja, most itt, mióta a Biblia körbe járok, megint tudok olvasni. Értem, amit olvasok, mondja, nem feltétlenül Bibliát, bármit. Mert kezdett forogni neki, ugye, az agyában dolgok, amit hallott, és beindult a gondolkodás képessége. Éppen ez a fiú, aki ezt mondta, már úgy nyári szünetet tartottunk a Biblia körbe, de megkeresett, azt mondja, hát azért jöttem el, mert megkaptam a behívómat a katonasághoz. És azt mondja, mindenki azt mondja, hogy ott olyan kemény helyzetek vannak, nem árt, ha az ember imádkozik. Azt mondja, de én nem tudok imádkozni. Azért jöttem el, hogy megkérdezzem, hogy kell, vagy hogy lehet imádkozni. Hát tényleg olyan mondhatom, olyan aranyos volt, és akkor én hirtelen rádöbbentem, hogy hát ugye hát rengeteg ember van, aki soha életében nem imádkozott, vagy alapvető kérdések teljesen homályosak neki az imádságot illetően. Tehát akkor hadd idézem Jézusnak azt a tanítását, ami a legegyszerűbb és a legalapvetőbb az imádságra vonatkozóan. Máté evangéliuma 6. fejezetében a 9. vers, Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a 9. verset. Így szól. Bocsánat, a 6-at. Tehát 6. fejezetből a 6. verset. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ez a megfizet néked, ezt ugye kifejezésmód, így lenne helyesebb fordítani, válaszol neked nyilvánvalóan. Ő titkon néz, de nyilvánvalóan válaszol neked. Hát nem csodálatos dolog ez? Ha valaki itt a földön egy hatalmashoz szeretne bejutni, be kell jelentkeznie, előszobáznia, várakoznia, de ha valaki a világ mindenséget teremtő és fenntartó Istennel akar beszélni, a kapcsolatfelvétel hihetetlenül egyszerű. Nem kell hozzá semmiféle modern technika, semmi. Azt mondja, csak elszánás, hogy te most Istenhez akarsz szólni. Azt mondja, menj be a belső szobádba. Értjük, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek van szobája, ugye? Valahova el tud vonulni, de azt jelenti, hogy csendbe, magányba, ahol nem zavar téged senki. Menj be, és csukd be az ajtót utánad, az azt jelenti, hogy zárt ki a külvilágot, és te most Istenhez akarsz szólni, és ezt vedd komolyan. És azt mondja, akkor ő, aki titkon néz, te nem látod őt, de ő figyel téged. Figyel, néz téged, figyel rád, és azt mondja, hogy tapasztalod, hogy nyilvánvalóan válaszol. Van az Ószövetségben, a Jeremiás íralmaiban egy nagyon szép ige, hogy menj be a te belső szobádba, vagy a csukd be az ajtót utánad, elszánt vagy, hogy Istenhez akarsz szólni, és ez a Jeremiás íralma ige ezt mondja, öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr szín előtt. Találó a hasonlat? A víznek ugye semmilyen ellenállása nincs. Te van a kezemben egy tele pohár, megbillen a kezembe, már ömlik is ki a víz. És azt mondja, öntsd ki a te szívedet, gondolataidat, érzéseidet, problémáidat, mint a vizet az Úr szín előtt. És ő figyel rád. Hiába van annyi ember a világon, és hiába a hatalmas világmindenségnek az igazgatója, egyetlen emberre úgy figyel, mintha rajta kívül több ember nem léteznék. Ugye Isten egy végtelen személyiség, ő képes erre, semmi jelentőség annak, amit némely ember mond, azt mondja, hogy hát ha most 7 milliárd ember van a Földön, hát hogy lehet azt elképzelni, hogy mikor én imádkozom, az Isten engem személy szerint titkon néz, és rám figyel. Ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy ilyen ige is van a Bibliában, Ézsaiás könyvében, azt mondja, hogy nézd fel az égre, azt mondja Istenről, hogy nézd meg, ki teremtette azokat. Azt mondja, mindnyáját nevéről ismeri, és nagy hatalma miatt egyetlen hiúk sincsen. Ugye a Bibliában ez a fogalom, hogy nevéről ismer, ez szerint mindent tud róla. És a mai tudomány becslése szerint minimum 200 milliárd, szor 200 milliárd égitest van. Na hát mi ehhez a 7 milliárd? Ha az ott mind nevéről ismeri, mindent tud róluk, adataikat, mindent, akkor 7 milliárd ember a 200 milliárd szor 200 milliárdhoz képest, ugye, egy semmi. Tehát ezt Jézus határozottan megígérte. És ugye megkérdezzük, hogy ő is gyakorolta ezt földi életében? Neki nem volt hová a fejét lehajtani, nem volt otthon, a vándorprédikátorként telt a nyilvános szolgálatának 3,5 éve, de azt olvassuk, hogy már szürkületkor hajnalban ment a hegyre imádkozni, este elvonult egy puszta helyre imádkozni. Valaki egyszer csak figyelje meg, hogy az evangéliumokban hányszor találkozik ezzel. Újra és újra. Tehát ő ezt gyakorolta. Egy érdekes dolgot láttam Ausztráliában, egy ilyen ismert biblia magyarázónak az ottani otthonába mentünk el, és nekem még úgy a fejemben is járt, hogy hát az olyan személyi kultusz dolog, hogy itt a házából múzeum lett, hát ez valahogy hozzá se illik, hát mit látunk itt, és láttam egy érdekeset. Amikor bementünk a házba, amit kimondottan számára építettek is az ő kérése szerint, akkor egy nagyon szerény kis ház volt, de volt egy kis szoba, és ki volt rá írva, hogy prayer room, imaszoba. És volt benne egy világos ablak, szóval nem ilyen sötét, cellaszerű dolog volt, volt egy nagy ablak, de volt benne egyetlen karos szék, más nem is fért nagyon el benne. Hát elmondták, hogy ezt ő kérte, hogy így építsék a házat, hogyha valamely családtag el akar vonulni, Bibliát olvasni, imádkozni, ha bevonult az imaszobába, mindenki tudja, hogy békén kell hagyni. Nem kell zavarni. Érdekes, nem? Elgondolom, nem is rossz ötlet. Ugye, hogy van egy imaszoba, egy belső szoba, aki oda valaki elvonul, hogy ott gondolkozik, olvas, imádkozik. Akkor ott minden családtag békén hagyja, ezt tiszteletben tartja. Szeretnék arról is szólni, hogy Isten hogyan válaszol, mert ugye azt olvassuk, hogy ő válaszol neked nyilvánvalóan. Ugye azon egy pillanatig se kell aggódni, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nem tudok szépen imádkozni. Erre azt mondhatjuk, nem szépen kell imádkozni, csak őszintén. Az egy cseppet se baj, ha töredezett az imádság, ha sokszor belekezd, ha nem keresi a szavakat, ha nem tudja meg, az egyáltalán nem baj. Csak teljesen őszinte legyen. És tényleg valóban Istenhez akarjon szólni. Hogyan válaszol az Isten? Hát sokszor válaszol úgy, hogy nem történik még semmi, de amikor valaki zaklatottan, aggodalmakkal, gondokkal kezd imádkozni, és nem történt semmi, de az imádságban érezte, hogy letette ezt a terhet a Jóistenhez. A Jóisten ő neki megbocsátott, hogyha valamit rendezni kellett, és a Jóisten elfogadta az ő kérését, ő rábízta a gondját, és azt tapasztalja, hogy aggodalmakkal kezdett imádkozni, vagy zaklatottan, mikor fel kell énekelni, van kedve, és nagy békessége, és megnyugvása van. Ez az első válasz sokszor. Ugye, és olvassuk például Jákobról az Ószövetségben, hogy egy nagyon veszélyes és kiélezett helyzetben imádkozott egy folyóparton, és még nem tudta, hogy hogy fog másnap az a kritikus helyzet, hogy iránta gyilkos indulattal lévő bátyjával hogy fog találkozni, ott van védtelenül családjával, gyerekeivel és 400 fegyveresen közeledik. Nem tudta ezt, hogy fog lezajlani, mégis az imádsága végén azt mondta, láttam az Istent, és megszabadult az én lelkem. Ő már akkor kimondta, hogy megszabadult az én lelkem, pedig még nem történt semmi. Vagy olvassuk egy másik ószövetségi személyről, Annáról, aki ugye abban az időben még volt több nejűség, és mivel neki nem volt gyermeke, a férje egy második feleséget vett, pedig nagyon szerették egymást, de hát azt olyan szerencsétlenségnek tartották, hogy nincsen gyermek a kor szokása szerint. Ez a második feleség pedig őt állandóan piszkálta, bántotta, mert ugye látta, hogy azért a férje őt szereti, és állandó versengés, és gyötörte a lelkét. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a templomban, amikor fölmentek egy ünnepre, akkor ott hosszasan imádkozott, kiöntötte a szívét az Isten előtt, és azt olvassuk, hogy a végén ő már nem volt többé szomorú. Nem volt többé szomorú. Hitte, hogy az Isten meghallgatta, pedig semmi nyoma nem volt még, és utána valóban gyermeke született, és még több is, és miután letette a terhét, és elkenyerte ezt a bizonyosságot, hogy Isten őt meghallgatta, aztán nem volt többé szomorú. Pedig még semmi gyakorlati következményét nem látta az imádságának. Aztán egy másik lehetőség, hogy akkor nem érez az ember semmi különlegeset, és nem is szabad az érzelmekre játszani, hogy így mondjam. Az Isten ígéretei akkor is állnak, ha most én nem érzek különlegeset. Amikor az ember nagyon meggyötört, akkor sokszor az Isten azonnal adja azt a belső bizonyosságot, hogy most ő megbocsátott, vagy meghallgatott. De van, amikor nem érez az ember semmi különöset, de akkor is mondja azt magának, őszintén mondtam, Isten igéje szerint mondtam, Isten megígérte, tehát én akkor is nyugodtan megyek, és hiszem, hogy ő válaszolni fog. És akkor a történésekben látjuk meg, ahogyan az Isten igazgatja az útjainkat, hogy meghallgatott és válaszolt. Például egy nagyon hétköznapi dolog, ugye bármelyikünk eshet egy súlyos betegségbe. És erre a Biblia ad egy tanácsot. Egészen más, mint amit gyakorló keresztény emberek is rendszerint csinálnak, először pánikba esnek, aztán szalad az orvoshoz, a másik a természetgyógyászhoz, a rosszabb esetben valamilyen okkult gyógyítóhoz, ami aztán tényleg csak rontja a bajt. És a Jakab apostol pedig azt mondja, hogy egész más kellene, hogy legyen az ember első gondolata, ha kiderül, hogy van egy komoly betegsége. Hadd olvassam el Jakab apostol levele 5. fejezetéből, ezt mondja Jakab apostol, 14. vers. Betege valaki köztetek. Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette megkendén őt olajjal az Úrnak nevében. Most figyeljünk az ígéretre. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. És utána még egyszer mondja, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Csak röviden mondom, hogy amit itt így mond, hogy megkenve őt olajjal az Úrnak nevében, ez valójában szimbólum, egy ószövetségi szertartásra utal vissza. Ugye az olaj a Szentlélek szimbóluma, tehát bízza a Szentlélekre ezt az egész betegséget, helyzetet, amit pedig mond, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, az nem minden bűnre vonatkozik, hanem arra, hogy amit egymás ellen követtünk el, azt egymásnal is el kell rendezni, hogy Isten ugye nem elég csak ővele, hanem egymással is. És arra hívja föl a figyelmet, hogy tehát ha az Istentől egy ilyen komoly dolgot kérünk, hogy egy betegséget ő vegyen a kezébe, és gyógyítson meg, és az ő kegyelme nyilatkozzon meg, akkor vigyázzunk, ne legyen valami rendezetlen bűn, Istennel, vagy egymás között is, mind Istennel, mind egymással rendezzük el, mert ez akadálya lehet a meghallgatásnak. Mert Isten sohasem teszi azt, hogy az embernek valami rendezetlen, helytelen dolga van, és akkor ennek ellenére meghallgatja, mintha megveregetné a vállát. Nem baj, ezzel is megáldalak. Nem, ezt a Jóisten nem teszi. Ilyenkor arra van szükség, hogy ez az akadály eltávolítva legyen. És olyan határozottan mondja, a hitből való imádság megtartja a beteget. Imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Egy helyen így mondja az írás, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Már ugye Mózes idején mondta, és az első gondolata ez legyen a hívő embernek. Az Isten az én, ő megígérte, én vagyok a te gyógyítód. Akkor legelőször hozzá folyamodok. De rögtön szeretném mondani, hogy ezt háromféleképpen hallgathatja meg a Jóisten. Az egyik lehetőség az, hogy ugyanúgy, mint Jézus életében teremtő csodával azonnal meggyógyítja őt. Ez ma is megtörténhet. Konkrét példákat tudnék erre mondani. Nem becsalás, nem ámítás, ismerem az illetőket. Rákos betegségből, egyébből, egy pillanat alatt, reggeltől estig, volt, nincs. Nem is egyet, egy főiskolai hallgatónk, aki már csak ülve tudott aludni, tüdőrák, nem is lehetett operálni, semmi. És mikor eljutottak a férjével odáig, hogy azt mondták, ha meghal, ha meggyógyul, Isten akarattal meg, de teljesen Istenre bízzák, és egy ilyen buzgó reggeli imádság után eltűnt a köhögése, estére semmi nem volt, és noha azt ígérték neki, hogy napjai lehetnek, szépen rendbe jött, valamit ugye hetenként, vagy két hetenként rendelték vissza kontrollra, senki nem akarta elhinni, hogy ez történt, és hát ennek már lassan 10 éve, már hány éve, hogy végzett, ma is ismerem, egy viruló, még mindig fiatalos asszony, és megtörtént a dolog. Tehát ez is történhet, de nem mi akarjuk megrendelni, hogy a Jóisten hogy segít. Csak azban bízunk, hogy mindenképpen. A második lehetőség. Második lehetőség, hogy fokozatosan, orvos által, vagy természetes gyógymódok által, de az Úr ezt használja föl, és fokozatosan adja meg a gyógyulást úgy, ahogy javára válik. Itt is elmondanék egy rövid kis esetet, ez nekem annyira emlékezetes, már 85 éves volt a néni, mikor én találkoztam vele, és elmondta, hogy fiatalasszony korában ment át egy ilyen újjászületésen, megtérésen, de egy nagyon csúnya betegséget kapott, Orbánc, nem tudom, valaki tudja milyen. Az övé az olyan súlyos volt, hogy állandóan 40 fok fölötti láza volt. Azt mondta, hogy lepedőt nem bírt elviselni a lábán. Úgy égett, mint a kazán. És hát elküldte az orvosa őt Szegedre, Budapestre, sehol nem tudtak rajta segíteni. És azt mondja, mint aki olyan nagyon bízott a Jóistenben, elkezdett így könyörögni a Jóistennek, hogy Istenem, hát nem tudtak rajtam ezeken a helyeken segíteni a tudós orvosok. Itt van az én falusi orvosom, te bárki által tud segíteni, ez olyan együttérző ez az ember. Hát te tanácsold őt, hogy találja ki, hogy tud rajtam segíteni. És elmesélte a néni, hogy nem sokkal ezután, reggel 6 órakor beállított az orvoshoz. Elhozott valami kenőcsöt, azt mondta, csak egy ilyen pici darabon próbáljuk ki, hogy használ-e vagy nem árt, és ha jótékony, akkor majd mindig növeljük a területet. És utóbb mondta el neki, mert a kenőcs jónak bizonyult, és kezdett mind jobban gyógyulni a lába, és utólag mondta el neki, hogy azért ment hozzá olyankor a reggel, mert éjszaka álmában ennek az asszonynak a helyzetén töprengett, hogy mit lehetne rajta segíteni. Ott a kis tébláboló kisgyerekek, ő meg ebben az állapotban, és ahogy töprengett, álmában bement a falusi patikába, és ott kevert neki egy kenőcsöt, és fölébredt. És akkor azt mondta, hogy ő ugyan nem, az ő logikájával nem tudja megfejteni, hogy ezt hogy használhat, de olyan eleven volt a benyomás, hogy bement a patikába, korán reggel megkeverte, és már is ment hozzá, hogy próbáljuk egy kis darabon. És sikerült, meggyógyult. És azt mondta, a Jóisten úgy hallgatott meg, ahogy kértem. Azt mondtam, tanácsolja az én orvosomat, az én együttérző, szeretetteljes orvos, adjon neki tanácsot, hogy én meggyógyuljak. Tehát a Jóisten ilyen úton is segíthet. A harmadik út, az pedig a legkülönösebb, de ugyanolyan igaz, hogy az imádság meghallgattatott, mert az Isten bölcsességét mi nem tudjuk követni, hogy nem gyógyul meg a beteg. Lehet, hogy cipeli egy életen át ezt a betegséget, vagy az is lehet, hogy éppen meghal benne. De akkor is érvényesül valami, ezt Pál a saját tapasztalatáról írja le, Pál apostol azt írja, hogy ő háromszor könyörgött az Istennek, hogy egy tövist a testéből távolítson el, de azt mondja, Isten azt válaszolta nekem, elég néked az én kegyelmem. Ezzel azt mondta, hogy én valamiért, és így írja Pál, hogy a nekem adott kijelentések sokasága miatt el ne bizakodjam, ő így értelmezte. És azt mondja, ott volt, és nem vette el a Jóisten, de mindig elég volt a kegyelme. És mondhatom, hogy ezt is nagyon sokszor láttam, hogy ha valaki imádságban Istenre bízott egy dolgot, lehet, hogy nem gyógyul, meg lehet, hogy nem hal, meg is hal benne, de nem úgy, mint mások. Az Isten kegyelme elég ahhoz, hogy ezt úgy viselje ezt a betegséget, hogy javára válik, hogy nem veszti el a bizalmát, az örömét, az életkedvét. Ha meghal, akkor utolsó percig töretlen a bizakodása, és mondhatnám, sokakat láttam, hogy akkor szépült meg a jellemük a legjobban. Azt gondoltam, az Isten ezt a betegséget úgy látszik felhasználta, hogy befejezze az örök életre való felkészítésük munkáját. Hihetetlen lelki erejük volt, hihetetlen bizalmuk volt az Istenben, semmi kétségbes és semmi pánik. Tehát akkor ez a harmadik, hogy elég néked az én kegyelmem. De valamelyik a három közül meg fog történni. A Biblia ígéretei azok igenek és ámenek. Hogyha valaki például egy ilyen helyzetben Istenre bízza a dolgot, a három mód közül valamelyiken az Isten meg fogja segíteni őt. De még sok hasonlót mondhatnánk. Végül most már az időnk nagyon halad, a gyakorlati kérdésekről még egy pár szót. Nagyon sok múlik azon, hogy hogyan kezdjük az imádságot. Ugye ezért sem jók az ilyen betanult imádságok. Ugye itt megemlíteném, hogy az egy ugye egyházi szokás kórusban mondani a mi atyánkot, de Jézus nem erre szánta. Mert amit az előbb olvastam, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, az éppen a mi atyánk bevezetése. Tehát nem arra szánta Jézus, hogy kórusban mondjuk, hanem arra, hogy mikor egyénileg imádkozol, ez egy mintaimádság. Ugye nem azt mondja, ezt imádkozzatok, így imádkozzatok. Ezek a döntő, az a hat kérés, az a döntő, ami abban van, ez egy minta ahhoz, hogy melyek a létfontosságú dolgok, amelyeket az ember az egyéni, bensőséges imádságában kérjen. Persze szép ez az imádság, nem arról van szó, hogy ezt valami hibának mondjuk, csak sajnos az a veszedelme megvan, hogy amit az ember sokszor ismétel, ugyanazokkal a szavakkal, már oda se figyel a tartalmára, és nem fogja föl igazán, és nem tudja azt a szívből mondani, elgépiesedik. Tehát a megszólítás nagyon fontos, és itt a minta, mi atyánk, ki vagy a mennyben. Értjük, hogy mi van ebben a megszólításban? Egyik, hogy úgy gondoljunk rá, mint egy jóságos atyára, mint egy könyörülő szülőre, és a másik pedig az, hogy ő kicsoda, ő van a mennyben. Én meg itt vagyok a földön, ki vagyok én hozzá képes. Tehát benne legyen a tisztelet, benne legyen, hogy tudom, hogy ki ő, de benne legyen a mélységes bizalom. Na most ez nem megy egy perc alatt. És itt látjuk, hogy függ össze a Biblia olvasás és az imádság. Ha én folyamatosan nem olvasom a Bibliát, nincs egy hiteles Isten képem. Magam gondolok Istenről valamit, van valami elképzelésem, de hogy én ezt szívből tudjam mondani, mi atyánk, ki vagy a mennyben. És szívből tudja mondani, hogy Jézus nevében jövök hozzá. Tehát ez nekem tudnom kell, hogy kicsoda a Jézus. Tudnom kell, mit jelent az ő közben járása. Tehát, hogy így mondjam, egymás támogatja a folyamatos bibliaolvasás és a folyamatos bizalomteljes imádság. Mert akkor van valódi, hiteles Isten képem, ha ez az állandó bibliaolvasás működik az ember életében. És nem olyan könnyű az embernek, ahogy a hétköznapi dolgokból jön, mindjárt úgy összerendezni a gondolatait. Én leginkább azt mondom, hogy ki se ejtsünk egy szót se addig, amíg úgy nem vesszük komolyan, hogy most Isten engem titkon néz, és hogy ő az én atyám, és ő a mennyben van, és ő a világ mindenség ura. Tehát az embernek össze kell rendezni a gondolatait, hogy tudom, hogy kihez beszélek, tudom, hogy ő kicsoda, és bizalommal szólok hozzá. Ugye ez nagyon sokat segít, amit Jézus mondott, hogy a te atyád titkon néz. Tehát én realizálom, hogy én nem látom őt, de az ő jelenlétében vagyok. Én nem a levegőbe beszélek, én nem ilyen bizonytalanul kezdek imádkozni, hogy hát vagy hallja, vagy nem, hát ha használ, hát ha nem, hanem úgy imádkozom, hogy én hiszem, hogy ő most rám figyel, ő most titkon néz, és én tudom, hogy én bizalommal neki mindent elmondhatok. Tehát rendezzük a gondolatainkat, az érzéseinket, és úgy szólítsuk meg. A második dolog, ami nagyon gyakori probléma, hogy elkalandoznak a gondolataink. Ismerjük? Hát ezen se kell kétségbe esni, fáradtak vagyunk, elgyötörtek vagyunk, nehéz kikapcsolódni a dolgokból, de van még valami belejátszik ebbe. Az is, hogy az emberben a bűneset óta benne van egy ilyen menekülési ösztön Istentől, mert ő szent, igaz, bölcs, tökéletes, én meg, ugye? És ha ott vagyok a jelenlétében, akkor ez kicsinek érzem magamat, meg szembesülök dolgokkal. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyesmit éreznek. Hadd olvassak néhány sort John Bunyan Imádkozom lélekkel és értelemmel című kis füzetéből. Nagyon őszintén ezt írja. Ha imába kezdek, a szívem oly kedvetlenül indul Isten felé, és midőn Istennél időz, oly kelletlenül marad meg nála, hogy sokszor azért kell könyörögnöm imádságomban, hogy Isten ejtse fogjul, és maga helyezze el szívemet a Krisztusban. Ó, milyen rest tud lenni a szív, mikor eljön az imádság órája. Ki tudnám megmondani, hány kerülő úton mellék ösvényen próbál elillanni Isten jelenlétéből. Ismerős gondolatok, ugye? Ez benne van az emberi természetben. De ennek ne engedjünk. Ez a lényeg. Ennek ne engedjünk. Hanem tudom a szükségletemet, tudom, hogy nekem szükségem van az Istenre. És most azt mondom, hogy ha háromszor, négyszer futok is neki, összeszedem a gondolataimat, a figyelmemet, és azt mondom, igaz, hogy én méltatlan vagyok, de az Isten ezeket és ezeket ígérte, és én nem engedek ennek az érzésnek, ugye ez úgy is szokott jönni, na még ezt megcsinálom, majd azután, majd igen, motoszkál a fejem, hogy kéne imádkozni, de még előbb ezt, meg azt elrendezem, és a vége az, hogy az imádság, az arra nem marad idő. Az kicsúszik a kezünkből. Nem, legyen egy ilyen eltökéltség bennünk, hogy nekem szükségem van Istenre, én most el akarok jutni az ő székéig. Jobb könyvében van egy ilyen nagyon szép ige, bárcsak eljutnék az ő székéig. Én most odáig akarok jutni, az ő jelenlétébe akarok jutni. Aztán jön egy olyan gondolat is sokszor, hogy milyen méltatlanok vagyunk, bánt bennünket, hogy hát éppen most mit mondtam, vagy éppen most hogy viselkedtem, hát most hogy jövök én ahhoz, hogy merjek én Istenhez szólni. Itt is hadd olvasak John Bunyantől néhány sort. Ha az emberek látják is bűneiket, nem imádkoznak, ha a lélek nem segíti őket. Így olvasom. Amikor valaki ráébred bűnére és Isten ítéletére, olyankor nehéz rábírni, hogy imádkozzon, mert a szívében azt mondja, hogy nincs remény, hiába is keresni Istent. Ekkor jön a lélek, és megsejteti vele a bűnbocsánat kegyelmét, és ezzel megerősíti és bátorítja az Isten felé való közeledésre, hogy végre fölmerje emelni tekintetét Istenhez. Tehát ennek se engedjünk. Jézus elmondott egy példázatot, hogy egy vámszedő az annyira bűnösnek érezte magát, hogy szemét sem merte az égre emelni, és az imádsága ebből állt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És azt mondta Jézus, ő megigazulva ment alá a házához. Isten meghallgatta őt, bocsánatot nyert. Az olyan fajta logika pedig, mikor valaki azt mondja, hogy hát én most olyan méltatlan vagyok, meg én olyan hibákat követtem el, én ilyen állapotban nem fogok imádkozni. Ez olyan logika, mintha valaki azt mondaná, én most olyan rossz állapotban vagyok, én így nem megyek az orvoshoz, majd előbb kikúrálom magam, aztán megmutatom magam az orvosnak. Ugye azt mondanák, hát ember, hát rosszul gondolkozol. És Jézus nem ezt mondta, azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Tehát ennek a torz gondolatnak ne engedjünk, hanem azt mondjuk, hogy igaz, hogy én ilyen vagyok, de az Isten megígérte a megbocsátást, és nekem pont erre a megbocsátásra van szükségem, és pont az Istennek a segítségére van szükségem. És most már mindjárt be is fejezem, el is fáradtunk, már gondolom, egy kicsit túléptem az időt. Azzal fejezném még be, hogy van egy érdekes dolog. Jézus arra adott példát, hogy ő például, amikor imádkozott, mindjárt meg is köszönte, hogy Isten meghallgatta őt. És az is érdekes, hogy hol tette ezt, pont a Lázár sírjánál, ne kérdezem, valaki tud ennél nagyobb dolgot elképzelni, mint azt kérni Istentől, hogy egy negyednapos oszlásnak indult halott támadjon föl. Hát ez már aztán elég nagy dolog. És Jézus mégis, amikor imádkozott ezért, így fejezte be. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál engem. Múlt időben. Ugye ez nem elbizakodottság, hanem azt jól meg kell nézni, hogy olyat kérjünk, ami Isten akaratával megegyező. Jól meg kell nézni, hogy ne legyen valami rendezetlen bűn, ami Isten között is közöttünk van. Ha Isten akarata szerint kérünk dolgot, igével megegyező dolgot, önzetlen dolgot kérünk, és nem követelőzzünk, hanem Isten bölcsességében és szeretetében bízva kérjük ezt, és hogyha rendeztük a dolgainkat, akkor igenis köszönjük meg, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. Egyébként az ámen is ezt jelenti. Az ámen az abból a héber igéből származik, ami azt jelenti, hogy szilárdan bizonyosan úgy van. Tehát amikor azt mondja az ember ámen, akkor az azt jelenti, hiszem, hogy így van, hiszem, hogy meghallgattál. És azt írja Pál apostol egy helyen, azt mondja, semmifelől ne aggódjatok, hanem a ti kéréseiteket és kívánságaitokat hálaadással tárjátok föl Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy már is adjatok hálát érte, hogy meghallgat és megsegít. Ez a bizalomnak a kifejezése. És azt mondja a Biblia, hogy senki sem szégyenül meg, aki ő benne bízik. Isten nem engedi csalódni. Arra nem utaltam, hogy érdemes kitartóan imádkozni, és van egy ilyen érdekes ige a János első levelében, azt mondja, megvannak a mi kéréseink Istennél. Nem érdekes ige? Azt mondja, nem úgy van, hogy elment a levegőbe, és akkor hát ő most elfelejti, azt mondja, az Isten erkölcsi lény, a mi kéréseink megvannak nála. És erre mondanék egy nagyon érdekes bibliai példát. Ez már jó pár évvel ezelőtt volt, hogy először úgy nagyon elgondolkoztatott. Lukács evangéliuma elején olvassuk, hogy keresztelő János születéséről. És azt írja, hogy az ő szülei, Zakariás és Erzsébet mindketten igazak voltak Isten előtt, akik Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Nagyon szép jellemzés, nem? De nem volt gyermekük. És ugye ez abban az időben iszonyú nagy szerencsétlenségnek számított. És valaki mondhatná, na hát az Isten ezek, ő maga mondja, hogy igazak Isten előtt, Isten minden parancsolatán fedhetetlenül járnak, és nem adott nekik gyermeket. És azt olvassuk tovább, hogy mikor már mindketten idős emberek voltak, akkor ugye Zakariás pap volt, és a templomban szolgálatot teljesít, és megjelenik neki az Isten angyala, és azt mondja, hogy ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te kérésed, és a te feleséged szül fiat, aki nagy lesz az Úr előtt, és az Úr előtt jár, hogy az ő útjait megkészítse. És akkor, hogy eszembe jutottunk, mondom, ez pár évvel ezelőtt gondolkoztam el ezen az igén, hát szerintünk még Zakariás, meg Erzsébet imádkoztak gyermekért, hát azt mondja, élemedett idős emberek voltak, hát egész biztos, hogy nem imádkoztak. Annyira számoltak az emberi realitásokkal, hogy amikor ezt mondta az Isten angyala, akkor még azt is mondta az Zakariás, hát miről tudhatom meg ezt, hát idősek vagyunk, feleségem is idős. És akkor az Isten angyala azt mondta, hogy hát adok neked egy jelet, azt, hogy megnémulsz, és amíg a gyerek nem megszületik, nem tud szólni. Ilyen szelíd feddés volt, hogy nem hitt, azt mondja, mivel nem hittél az Isten ígéretének. Tehát látjuk azt, ők már abba hagyták az imádságot, nem találtak magyarázatot arra, hogy az Isten miért nem hallgatja meg a kérésüket, de az Istennél megvolt az imádságuk. És mikor ők már azt abba hagyták, egyszer csak az Isten azt mondja, meghallgattatott a kérésed. Nálam még mindig megvan. És az ember arra is rájön, miért várakoztatta a Jóisten őket idáig. Mert ugye a messiás eljöveteinek megszabott ideje volt, ugye azt előre kijelentette Dániel prófét által, és nem akármilyen gyermeket akart nekik adni, hanem olyat, ami nekik a legszentebb volt, aki az Isten ügyét hatalmasan szolgálja, aki majd a messiásnak az útkészője lesz, aki sokakat megtérít Izrael fiai közül az Úrhoz, az ő Istenükhöz. De ehhez neki akkor kellett megszületnie, ugye tudjuk, hogy éppen Jézus előtt lépett föl, ugye közvetlen előtte. Tehát akkor gondoljunk csak erre, hogy a mi imádságaink is megvannak Istennél. Jelenések könyvében egy ilyen érdekes kép van, hogy úgy látja, hogy ott vannak aranypoharakban a hívők imádságai. Tehát az Isten komolyan veszi ezeket, Isten erkölcsi lény. Ez is egy példa, egy nagyon bátorító történet. Amikor küszködünk azzal, hogy a gondolataink szétszaladnak, akkor jó példát venni Jézusról, mert Jézusról tudjuk, hogy ő kimondott szavakkal imádkozott. Ezt onnét tudjuk, hogy a tanítványok hallották az imádságát a Getsemáné kertben is, meg máskor is, és azt mondták, Uram, taníts minket imádkozni, mintha azt mondták volna, mi így nem tudunk imádkozni. Tehát, ha Jézus kimondott szavakkal imádkozott, nekünk is, mert sokan azt hiszik, hogy az az őszintébb, ha csak belül a gondolatainkba. Szétfutnak sokkal jobban a gondolataink, így kikristályosodik, hogy mit akarunk mondani, és saját magunkkal is komolyan vétetjük, hogy valakivel beszélünk, valakihez szólunk, és mi hisszük, hogy ő néz, hogyha persze ott, ahol az ember egyedül van, nem hallja senki, de kimondott szavakkal imádkozik az ember. Ezt próbáljuk meg, sokkal összeszedettebben, sokkal komolyabban tudunk így imádkozni. Hát én úgy gondolom, hogy itt be is fejezzük, még sok kérdés lehetne, de már így is egy kicsit túlléptem az időt, akkor viszontlátásra mindenkinek.